Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Krisztus feltámadt. Kedves testvérek, ebben az igazságban szeretnénk ezt a szentmisét bemutatni az Úr előtt. Szeretettel gondoljunk Gazsira, a kórusunk vezetőjére, megbetegedett, legyen itt velünk lélekben, és mi meg legyünk lélekben vele, és ezt a szentmisét pedig egy nagyon kedves jótevőmért szeretném felajánlani, akinek ma van a halál évfordulója, aki elég sokat szenvedett a kommunista évtizedekben a hite miatt. Ma, amikor ennyire elfogyatkoztunk, akkor gondoljunk arra, hogy mekkora isteni segítségre van szükségünk arra, ha a pogányok Európájában meg akarjuk jeleníteni Krisztusnak az igazságát. Kérjük a magunk számára a hűség kegyelmét, hogy Krisztus vére kárba ne vesszen. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És ime egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket, üdv nektek. Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont látnak engem. Még uton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. Úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyják nekik. Mondjátok azt, hogy ének idején, amíg mi aludtunk, oda jöttek a tanítványai, és ellopták a holttestét. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, sajátos helyzet ez a mostani, ez az időszak is, akár így is mondhatom, ami húsvéttól pünkösdig tart, az egyház szándéka szerint ez az idő arra való, hogy mi hívő emberek, akik húsvét ünnepén Krisztus titkával mélyebben megismerkedtünk, megismertük az új életnek a lehetőségét. Vagyis, hogy az ember ne magának éljen, ösztönösen, hanem új életre szülessen, amely Jézus Krisztus példájára, aki szenvedésével és halálával új életet szerzett nekünk, meghívott bennünket erre az új életre, hogy a szenvedésünkkel, áldozatainkkal mi is új életet szerezzünk, megváltott világot munkáljunk ezen a földön. Tegnap egy kicsit olyan beszélgetős ige hirdetés volt, nekem ez kedvem szerint egyébként, amikor is arról beszélgettünk, hogy új látásmódot kell szerezni ahhoz, hogy az ember valóban fölismerje a hivatását, hogy az ember valóban fölfogja azt, hogy mekkora ajándék ez az új lehetőség. Egyébként mekkora ajándék az az élet, amely szinte kirobban az emberből, amikor fölismeri azt, hogy ez a megváltott világ, ez a szeretetnek az élete, ez a megváltott világ, ez az egymással sorsközösséget vállaló embereknek az élete. Ha az ember erre egyszer úgy Isten igazából rá ébredne, hogy mekkora ajándékot tudunk egymásnak adni akkor, amikor szeretettel fordulunk egymás felé. Megnyílunk. Egyszerűen az ajándékozás határozza meg a találkozásainkat. És ezekben a egymásnak ajándékozott közösségi életünkben egy új világ támad. És hogyha ezt az ember igazolni tudja áldozatosságával, akkor egy egészen új világ támad, hiszen annak az embernek az élete alakul át, amely életünk a természet rendje szerint ösztönös. És hogyha ezt a mi emberi életünket a lélek kormányozza, akkor mintegy kiemeli az embert abból a világból, amelyben a vágyaink határoznak csupán meg bennünket. Nem kell a vágyainkat kárpálni, de az ember pontosan azért ember, mert a lélek kell, hogy irányítson, és a lelkünket kell valóban ébren tartani, erősíteni ahhoz, hogy valóban Isten ajándéka szerint, Isten tervei szerint az isteni tervet valósítsuk meg emberi életünkben, amelyben éppen elegendő helye van a mi emberi természetünknek, de ugyanakkor egy misztikus csoda és gazdagság öleli körül ezt a mi emberi világunkat, amely testvéri kapcsolatoknak a világa, és az új látásmód pontosan ezért fontos, ugye tegnap erről elmélkedtünk, hogy jól csak a hitével lát az ember, a szíve fejezi ezt ki, a hűsége fejezi ezt ki, a kitartása fejezi ezt ki. Hát gondoljunk csak erre, ha valóban az egymásnak ajándékozott szeretetet a hűségünk meg a kitartásunk hordozza, hát akkor egy csoda világba kerül az ember. Persze, ennek is ára van, magától értetődő. És akkor innen folytatjuk, hiszen, ahogy mondottam, az egyháznak az a szándéka és az a törekvése, hogy valamiképpen ez az új élet, ami Krisztus halálával és föltámadásával megjelent ennek a földnek a színén, ez egy akkora csoda, amit az ember szinte föl se tud fogni. És pontosan az egyház azt szeretné, hogyha a pünkösdig tartó időben szinte egyfolytában e fölött elmélkedjünk, hogy egyre teljesebb valósággá váljon ez, ami mindennapjainkban. És itt egy új fogalommal kell szembesülnünk, hiszen Jézus üzeni, aki értünk szenvedett, meghalt és föltámadt, aki az új életnek a szerzője, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és hűségesek maradunk hozzá, akkor valóban megújul a földszíne. Tegnap fájdalmasan megállapítottuk azt is, hogy hitefogyott világban élünk. Bizony, egy olyan világban élünk, amit a hűtlenség fejez ki. Hűtlenek vagyunk a keresztény örökségünkhöz, hűtlenek vagyunk az egyház vallásos megnyilatkozásainak a mindennapjaiban. Hűtlenek vagyunk Szent István király örökségéhez. Most akkor hogy is képes az ember ebben a, hogy így mondjam, a megváltatlanságába visszahulló világban, mert mi ünnepeljük az új életet, ünnepeljük a húsvétot, de azért mi egy pogány Európában élünk. Tehát a hűség kérdése az, ami mindent meghatároz. Mert minden emberi kapcsolatainknak ez a fokmérője, hiszen az Isten, aki az ember megmentője, az Isten a szeretet Isten, aki hűséges, Isten nem azért szeret, mert annyira szeretetre méltók vagyunk, hanem azért szeret, mert Isten gyermekei vagyunk. És És az Isten azt várja el tőlünk, amit minden szülő elvál a gyerekétől, hogy értékelje azt a lehetőséget, amit a szüleitől kap, amit a családjában megélhet. És ha tudunk válaszolni erre, akkor egy olyan közegben növünk fel, amely meghatározza az egész életünket. A hűség jegyében adott válaszunk határozza meg az életünket. Ugyanígy, Isten mindig hűséges, sosem lesz hűtelen, de a szövetségesei, a zsidók is, meg a keresztségben újjászületett emberek is bizony, a hűségükkel tartoznak az Istennek. Tartozunk az Istennek a hűségünkkel, és ezért kell nagyon odafigyelni Jézus példájára, mert Jézus a hűséges szövetséges. Jézus akkor is kitartott az Istennel való, az Atyával való kapcsolatában, amikor szenvedett, amikor ez a kapcsolat hatalmas áldozatokat kívánt tőle. Gondoljunk csak arra, amikor felsóhajt, Atyám, ha lehetséges, múljék el mindez, ami most velem történik, de ne az legyen, amit én most szeretnék, bár minden ízével életének az ember ilyen helyzetben azt sóhajtja, amit Jézus, de ne az én akaratom legyen. És itt a Jézusnak a fölmentő üzenete, hanem az legyen, amit te akarsz. És pontosan ez a hűség az, ami megtartja ebben a szeretet kapcsolatban, ami van az Atya és a Fiú között. És ezért az egyház azt, az igazságot állítja a középpontba, hogy hűségesek maradjunk a hithez, és a hűséghez, hűek maradjunk a mindennapjainkban, mert ha az világ hűtlen lesz az Istenhez, már pedig az a világ, amely a Isten nélküli világ. És ezért is mondtam a Szentmise bevezetőiben, ha pogányok Európájában élünk, a hűtlenek világában élünk, hiszen Európa lemondott az Istenről. E Isten nélküli világot épít, hit nélküli világot épít, lemondott a szeretetről, lemondott arról a szeretetről, amit csak Istentől tanulhatunk meg. Ez a Isten nélküli világ egy olyan emberi társadalmat hoz létre, amelyben az emberek a szeretetükkel nem óhajtják egymást megajándékozni. A szeretet a megnyílás a másik számára, ezért a hitnek a kockázata a szeretet, mert akivel az ember csak úgy találkozik, semmit se tud róla, és mégis vállalja ezt a nyitottságot, vállalja, hogy az életével ajándékozza meg a másik embert. Ez tűnik el a pogányok világából. Viszont ha eltűnik a hűség Isten iránt, ez már a szociológusok mondják, akkor eltűnik a hűség az emberek világából is, és ha az emberek világából eltűnik a hűség, akkor kiben lehet reménykedni? Akkor elfogyott a remény. Testvérek, ez az, amire különösképpen kell ebben a pogány világban gondolnunk. Elfogyott a remény. A remény, ami hordozza az emberi kapcsolatainkat, amely a szeretet próbája idején is megtartó erő, amely a,
a gondjaink meg bajaink közepette is megtartó erő a remény, és pontosan húsvét hétfőn ez az a kérdés, amit magunk elé kell állítani, hogy állunk az Isten iránti hűségünkkel, hogy állunk a keresztény igazságainkkal való kapcsolatunkban a hűséggel. És akkor figyelhetünk oda most, eme kicsi bevezető után, az asszonyoknak adott küldetésre, akik mentek és keresték az Jézusnak a sírját, és nyitott sírral szembesültek, és szaladtak el a maguk titkával. Most azzal ne foglalkozzunk, amit itt a zsidó főpapok elhatároztak ezzel a butasággal, hogy megvették a őröket, akik úgy látszik, hogy római birodalom megbízottai voltak, és azt tanácsolták nekik, hogy amíg aludtatok, addig ellopták a holttestét. Hát egy katona, aki őrségben van és elalszik, azt kivégzik. Hát ilyen butasággal ne foglalkozzunk, mert úgy látszik, hogy az ostoba ember buta ötletekkel áll elő, tehát ez nem is kérdés. Még ha meg is örökítette nekünk a Szentírás, a kérdés sokkal inkább az, hogy ezek az asszonyok találkoznak a feltámadt Jézussal, és azt mondja nekik, menjetek, mondjátok a tanítványoknak, mondjátok az embereknek, hogy menjenek Galileába, ott majd találkozhatnak vele. Abba a Galileába menjenek, ahol Jézus élete első 30 évét élte, ahol elkezdődött az ő küldetése, és ez a pogányok Galileája. És a zsidók bizonyos értelemben ezért is föntartásokkal voltak Jézussal szemben és a tanításával szemben is, mert jöhet-e jó Galileából, jöhet-e jó a pogányok Galileájából, mert ugye a szent az Jeruzsálem volt. Galilea a pogányok Galileája, vagyis ahol a szent és a profán egymástól elválasztatott. Miért? Mert Galilea, ugye Észak-Izrael, Galilea az a hely volt, ahol a zsidók összekeveredtek a pogányokkal, együtt éltek velük, és ez az együttélés nem csak azt jelentette, hogy ugyanaz volt a földje mindegyik népcsoportnak, hanem az volt, hogy a szó legszorosabb értelmében éltek együtt, a házasságban is, a munkájukat illetően is, az egyéb életterületén való találkozásaikban is, és hatottak egymásra. És az, amikor a szent elválasztódik a profántól, akkor a legnagyobb gond az, hogy a profán lesz átható erő, még ha a szentnek meg is vannak a maradványai a profán világban, hát ma körülbelül erről van szó Európában. Európa profán. A szentséget elűzték Európából. Még akkor is, hogyha vannak emberek, akik valamilyen módon a szenthez fogékonysággal bírnak. Hát itt vagyunk, a fogékonyság most tetten érhető ezekben a kiürülő templomokban. Aztán, ha nyugatabbra megyünk, akkor szinte már a nem is szükséges templomok, azok a szentnek a maradványai. És ez azért fontos, mert az asszonyok által azt üzeni Jézus, hogy mondjátok meg az enyéimnek, hogy menjenek Galileába, ott majd találkozik velük. Miért oda hívja őket? Hát miért nem maradjanak a szent városban? Visszagondolok akkor, amikor erre a küldetésre gondol az ember, a kommunisták pontosan ezt tették. Maradjatok csak a templomok világában. Semmi közötök nincs a templomon kívül világhoz, az a pogányok világa. Azt nehogy fertőzzétek a ti keresztény jelenlétetekkel. Az a világ a mi világunk, mondták egy hitetlen ideológia képviselői. Hát visszagondolok azokra az évtizedekre, amikor valóban itt Magyarországon is, a keleti blokkban, a harcos ateizmus világában az egyházat bezárták a templomokba, az a szentek szentje, de a templomon kívül meg se jelenjetek, ott legfeljebb tegyétek félre valamilyen fajta kapcsolatotokat Istennel, és szolgáljátok a mi világunkat, az Isten nélküli világot. És Jézus, amikor küldi az apostolokat Galileából, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, akkor pontosan azért küldi őket abba a világba, mert azok az emberek megmentendők, hiszen akik valamiképpen az Isten világába tartoznak, még ha megkérdőjelezhető is ez a templomokba zárt kereszténység, mindenképpen megkérdőjelezendő, mert a kereszténység nem csupán az Isten tisztelet világa, nem csupán az Isten szolgálat világa, a kereszténység az emberszolgálat világa elsősorban. Az Isten kapcsolatunkban csak fölkészítjük magunkat, a lelkünket az emberek szolgálatára, csak hogyan. És ma azt hiszem, ez a kérdés, hogy az ember hogyan tud pogányok világában tanúságot tenni az Istenről, ahol csak azok magatartása és gondolkozása díjazott, akik az Isten nélküli világ mellett tesznek tanúságot, akik magukévá teszik az Isten nélküli világ előírásait, az Isten nélküli világ elvárásait, ahol az emberek akarta világba kerülnek, ahol mindenki a maga javát, mindenki a maga érdekét nézi. És ez pontosan elegendő ahhoz, hogy az embereket egymással szembeállítsák. Pontosan elegendő arra, hogy érdekekre való tekintettel az emberek összetartozását cáfolják, hogyan lehet ebben a világban tanúságot tenni. Mert küldetéstek van, Jézus nem véletlenül üzeni az apostoloknak, hogy menjetek Galileába, hát ott van szükség arra az üzenetre, ami az új életnek az üzenete, ahol az emberek egymással való feszültségben, egymással való ellenségeskedésben, az önös érdekek fertőzött világában élnek. Hát ott van szükséges arra, hogy ember fölismerje azt, hogy összetartozik azzal a másik emberrel. Hát mindenkinek lelke van. Mindenkinek vágyai vannak arra, hogy a másik emberrel kapcsolata legyen. És mindenki várja azt, hogy úgy tartozzanak egymással össze az emberek, hogy egymás életét szolgálják. Hiszen akkor, amikor az ember egyedül nem tudja megoldani az életét, akkor a másik ember szeretete, az másiknak a szolgálat készsége jelen legyen az életében. Egyébként nem csak akkor van ennek az igazságnak létjogosultsága, ha éppen bajban van az ember, mindig, mert az ember nem magányos. Egyedül nem is tud kiteljesedni az élete az embernek, hiszen aki nem vállalja a kapcsolatot a másik emberrel, az elmagányosodik, és az elmagányosodott ember boldogtalan. Egyszerűen azért, mert nem magunknak teremtett bennünket az Isten, hanem egymásnak, egymással közösségre. És testvérek, a legnagyobb kérdés ez, mennyire tudjuk mi ma a világunkban a kérdést tisztán látni, hiszen a profán világ, a pogány világ jelen van a családokban. A profán világ, a pogány világ jelen van a munkahelyeken, jelen van a társadalomban, jelen van a gazdasági törekvésekben. Mindent ez határoz meg. Az érdek. Hogyan lehet ebben a világban megjeleníteni az új életet, az új életnek az üzenetét? Nem véletlen, hogy a húsvét utáni időkben ezt a kérdést feszegeti az egyháznak is a felhívása, a hűségnek a kérdését. Mert ebben a helyzetben megvallani azt, hogy van Istenem, hogy szeretetben élek, hogy közösségre vágyakozom a világban, ehhez bátorság kell. Valamiképpen ez fejezi ki a hűséget. És itt ráadásul még azzal is szembesülünk, kevésszer gondolunk talán erre, hogy nekünk megtanítottak egy hamis igazságot. És a mai napig él ebből az Isten nélküli világ, a vallás magánügy. Ennek az Isten nélküli világnak ez a rákfenéje, a vallás magánügy. És milyen szívesen vesszük magunkra ezt a palástot. Magánügy. Úgy élek, ahogy akarok. Sőt, a progresszív gondolkodás jegyében azt teszek, amit akarok. És nem érdekel az, hogy a másikat ez hogy érinti, a másiknak ez mit jelent, mit okoz az életében. Holott nem is a hitről beszélek, a vallásról. A vallás az a hitnek a kifejeződése, és maga a fogalom. Megvallom a vallás, ezt az üzenetet hordozok. Megvallom, hogy én a pogány világban Istenhez tartozó emberként vagyok jelen. Nyilvánvaló nem úgy, hogy meldöngetően, hanem minden helyzetben, a családi életben, a társadalmi életben, a munkahelyi körülmények között, a különböző hogy így mondjam, pályázati lehetőségek közepette, mi a fő motivációm? Ezek mind-mind fölteszik a kérdést, hogy éle a remény bennünk. Az a remény, amit Krisztus szított fel az új élet reményével, amiért mindig áldozattal kell az embernek megfelelni, anélkül nem lehet, hiszen a szenttől elválasztott világ nem díjazza ezt. A szenttől elválasztott profán világ olyan embereket akar, akik kiszolgálói az emberi érdekeknek, az Isten nélküli gondolkodás megjelenítői, amely az erőnek a jegyében tervez mindent, és az erősebb az mindig győztes. Testvérek, profán Európában élünk. Az egyház arra buzdít bennünket, hogy a hűségünket őrizzük meg, hiszen a hűségünk a szövetségeshez való tartozásunkat, az Istenhez való tartozásunkat jelenti. Az új életnek a jelenlétét hordozzuk a profán világban. Talán mindenek előtt azon kellene elgondolkodnunk, hogy ezt a fajta félrevezetést, hogy a vallás magánügy, ezt ne engedjük be a szívünkbe. Az ember az élete igazságaival van jelen minden kapcsolatában. Ezeket lehet titkolni, ezeket lehet visszaszorítani, csak akkor az életünk szenved kárt. Az egyéni életünk és az egymással való kapcsolatunkban a másik embernek az élete. Húsvéti időszakban vagyunk, az új élet varázsa határoz meg mindent, akkor mi oly sokat szenvedő, oly sokat panaszkodó emberek talán éppen ahhoz kellene a hitünkből, az Isten kapcsolatunkból erőt meríteni, hogy legyen elegendő bátorság ahhoz, hogy a profán világban is Isten hűségünket megvalva tudjunk élni. Ez a vallomás, ez nem azt jelenti, hogy ezekkel ajándékozzuk meg azt, akivel összetalálkozunk, hanem a szívünkben őrizzük, és nem hozunk olyan döntéseket, amelyek az Isten hitünkből fakadó életörömünket el tudja venni. Ennek az örömnek, ennek az új életnek ára van. Nem lehet magán istenek világát teremteni magunknak, és az ember abban a hitben éljen, hogy a maga kis belső szentélyében valamilyen fajta kapcsolatban van az Istennel, a világban pedig az Isten nélküli szempontok áldozatai leszünk. Minden feszültségünk, minden rossz közérzetünk ebből a fajta kettősségből származik. Én azt szeretném kérni a jó Istentől magam számára, magunk számára, hogy valóban egy a Szenttől elválasztott világban mi az Isten hűséges szövetségeseiként tudjunk élni, és ez minimum abban kell, hogy megjelenjen, hogy semmi olyan fajta kapcsolatban, szerződésben, szövetkezésben nem veszünk részt, amelyben az ember az értékeit bocsátja áruba. Isten legyen a segítőnk.
Könyörögjünk, kérünk, Urunk, Istenünk, árassza el lelkünket a húsvéti szentség kegyelme, hogy mi, akiket az örök üdvösség útján elindítottál, méltók legyünk ajándékaidra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért. Menjetek békével. Alleluja, alleluja. Thank you.